Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, mivel nagyobbal nem tudlak. Ez a legnagyobb az Isten felénk megnyilvánuló végtelen türelme és szeretete, a Krisztus golgotai keresztjén lett nyilvánvaló, mert mindjárt a magunk útját jártuk, de vétkeinkért ő bűnhődött, ő szerzett váltságot a mi bűneinkért. Folytatni szeretném a múlt héten megkezdett sorozatot függőség kontra önzetlenség témában. A maga az üzenetnek a kereteit és a rendező elvét a úgynevezett irgalmas samaritános története adja. Még ezzel együtt legalább plusz egy alkalom, de lehet kettő is, majd meglátjuk, hogy fogunk haladni. Nem akarom elnagyolni, mert azt gondolom, hogy olyan igazságokkal találkozhatunk, ami az életünket föl tudja szabadítani, és valóban abba az áldott állapotba tudja bebillenteni, amelyről azt az ígéretet olvassuk a Szentírásban. Jézus ígérete ez, ma is a felfedező csoporton beszéltünk erről, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek, egy túláradó, túlcsódó életetek legyen, tehát ne csak annyi legyen, mint egy koldusnak, hogy éppen elég, hanem legyen többletetek, szeretni, türelmesnek lenni, áldást adni, Istennek ez az akarata, és azt gondolom, hogy a téma, amivel foglalkozunk, ez segít abban, hogy azok a területek felszabaduljanak az életünkben, személyiségünk tekintetében, jellemünket tekintve, hogy ez az áldás meg tudjon jelenni az életünkben és életünkön keresztül. Nézzük tehát a irgalmas samaritános történetét az előtte lévő igeversekkel. Mindenképpen javaslom, ha nem vettél részt az elmúlt héten az istentiszteleten, a interneten, a YouTube csatornánkon megtaláld az első részt. Az fontos lenne, hogy haladjunk együtt, hallgassátok meg, az arra bátorítal titeket. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mármint Jézus. Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy levita templom szolga is odaért arra helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Több dolgot fogok inkább felolvasni, hogy jobban haladjunk és összeszerettek legyünk, mert elég jól kidolgoztam ezt a tanítást, ígéretést, későbbi hasznosításra és alkalmassá akarom majd tenni. Bevezetésben néhány gondolat, picit ismétlés, meg az előzőnek a továbbvitele is. Kérdés, hogy az irgalmas samaritánus az idealizált keresztény képének eszménye-e? Tehát egy eszménykép, azért mondta Jézus ezt a példázatot. Olyan tulajdonságokkal bíró személy, akinek életpéldája nem követhető, el nem érhető földi halandónak. Agyon kell nyomjon elkölcsi nagysága, és frusztrációt kell keltsen bennünk a tökéletessége. Ez lenne Jézus célja ezzel a példázattal? Nyilván válaszunk azt, hogy biztos nem. Jézus ilyen céllal nem mondott semmit, hogy agyon nyomja a hallgatóit, és egyszerűen olyan frusztrációt keltsen bennük, hogy az élettől is elmenjen a kedvük. Tehát ez rossz értelmezés lenne, ha ezt gondolnak, bár kétségkívül, hogy nagyon tökéletes a példa. Az bizonyos, hogy helyén való saját hiányosságainkra ráébrednünk, és Krisztus kegyelmére szorultságunkat őszintén, de mégis Isten szeretetére tekintve hálás szívvel beismernünk. Tehát a példázat alkalmas arra, hogy a távolságot érzékeljük, és azt mondjuk, hogy hát nem tartok még ott, mint az irgalmas samaritánus, mert nem tudom, hogy én megálltam volna-e, vagy ha megálltam volna, én hoztam volna ekkor áldozatot egy vadidegen emberért, de azt mondom, hogy elkölcsi érzékem azt mondja nekem, hogy ez jó. Hogy mégis ez egy jó hozzáállás, valójában így kéne élni. És akkor már megvan a távolság felismerése, és megvan a kegyelme szorultságnak a beismerése is, és ez terelhet engem az Isten szeretetéhez, hogy többre van szükségem, Istenem, hogy másképpen tudjak viselkedni, mert most be kell ismernem, hogy még most én sem lennék külön, mint a levita vagy a pap. Bár könnyű lenne őket elítélni. Meglátásom szerint az irgalmas samaritános példázatában Jézus elénk tárja, milyenné formálódhat át. A bűn által megromlott, de az újjászületés által egy másfajta élet lehetőségre felszabadított ember. Tehát az irgalmas samaritános története azt hivatott megmutatni, hogy milyenné formálódhatunk át, ha követjük Jézust. Az újjászületés által, tehát másfajta életlehetőséget nyert ember. A példázata ez az Isten életváltoztató kegyelme munkájának, mint egy megszentelődési folyamat eredményének. Tehát a példázat bemutatja, hogy milyen folyamaton keresztül, hova juthat a keresztény ember, ha valóban Jézus Krisztus követőjévé válik. Nem egyik pillanatra a másikra válik ilyenné, de ilyenné válhat. A megszentelés útján akadnak fájdalmas szembenézések, jelenbeli bűnök fel- és beismerése, türelmetlenség, harag, önzés, rossz indulat, ostobaság, amikből aztán fakadtak konfliktusok, mulasztások, amik miatt aztán szenvedéseket okoztunk magunknak is, másoknak is. Tehát bizony, amikor ez a formálódás elindul, ezzel együtt járnak a fájdalmas szembenézések is, amik nem esnek jól az embernek, de önmagában soha nem a fájdalom a cél, hanem a fájdalom által elért, vagy bekövetkező változás, pozitív irányú változás. Ugyanakkor a Krisztus kegyelme szabadító és életváltoztató erejének ünnepe. A Krisztus kegyelmének és életváltoztató erejének ünnepe, amikor jellemünk átformálódásában megtapasztaljuk azt, hogy na, ebben hasonlítok Jézusra. Elkezdek hasonlítani rá. Ezek ünnepnapok. Ünnepnapjai annak, amikor az ember egy szituációban, ért helyzetben azt mondja, most másképp tudtam reagálni, mint tegnap. Vagy másképp tudtam reagálni, mint egy évvel ezelőtt. Ünnepnapok. Ne azt gondold, hogy az irgalmas samaritán is mennyire előtte jár, hanem azt ünneped meg, hogy te ezen a folyamatban, ezen az úton hova jutottál. És azt mondom, Uram, köszönöm neked, hogy már nem vagyok az, mint egy évvel ezelőtt. Köszönöm neked, hogy tényleg látom az igében, hogy te ilyen vagy, Jézus. És kezdtem hasonlítani hozzád ebben a dologban. Ezt nevezzük győzelmes tanítvány életnek. Ebben a folyamatban ezeket a megéléseket, megtapasztalásokat. Az Isten szava, ugye pszichológia kontra szentírás, bevezetőben elő is szóltunk, azt hallgassátok meg, hogy most ezt nem akarok ebbe belemenni újra. Isten szava elégséges a lelkünk sok fájdalmat, szenvedés és kétséget okozó torzulásainak nem csupán felismerésére, hanem az Isten szereme általi gyógyuláshoz, és a lélek ficamaink helyre igazításához. Ha kificamodik a vállad, attól még élsz. Csak fájdalmas. Meg korlátozott. Amikor valaki egy nagyon fájdalmas művelete helyre teszi a kificamodást a válladba, akkor az fáj nagyon, amikor helyre teszi, utána megkönnyebbülsz, és akkor egyre inkább elkezded tudni a kezedet normál funkcióban használni. Tehát azt mondom én, az az én álláspontom, és vizsgáljátok meg, hogy igazat mondok-e, vagy egyet tudtok-e ezzel érteni Isten igé alapján, hogy Isten igé elegendő ahhoz, hogy ezeket a lélek ficamodásainkat, az önzésünk ficamait, a lustaságunk ficamait, mert ugye amikor valaki nap mint nap 10 órakor kell fel, és keresse fonalat, hogy mikor eszik már valamit, aztán már a kefteléseivel törődik megint délután, hát az lusta. Ez egy komoly jellembeli probléma. Hát ebből meg kell térni, hogy valaki normális időben aztán szerint élje az életet. Nem arról beszélek, hogy valaki nagyon elfáradt, és akkor egy-két napot pihen, lazít egy kicsit, gyűjt erőt, hogy újra nekifusson, ez normális. Tehát az sem jó, amikor frusztrált vagy, amikor pihensz. Tehát az is egy betegsége a léleknek, az is egy ficamodás. Nem tudunk pihenni. De az nem jó, hogy már hetekig pihensz, és nem csinál semmit, nem halasz sehova az élettel. Mert lusta vagy. Az megtérésre szorul. Ficam, amit helyre kell tenni. Tehát helyreigazítása az elegendő, az Isten igéje. Teszi ezt bennünk felgyűlölt hamisságok, Isten igazságára cserélése útján, tehát a hamis gondolkodásmód, a önnyugtatások, az önbarzsamozások, vagy az önelvetésnek az Isten igéje szerint való helyes igazságra való cserélésével teszi a helyreigazítást, a ficam helyretevését. A felolvasott ige szakasz alkalmas ennek szemléltetésére. Tehát, hogy milyenné válik az ember, mikor a ficamait helyre teszik. És ugye közismert néven Ilgalmas samaritáns példázatának nevezzük mi ezt a Jézus által elmondott példázatot. Aztán idéztem múltkor a hegyi beszédet, és ehhez még szeretnék egy kiegészítést tenni. A héten vezetőkkel, múlt héten vezetőkkel beszélgettünk, és följött egy-két kérdés, ezért szükségét érzem annak, hogy egy picit még visszatekintsek Jézusnak a hegyi beszédben, a Máté 5.44-től a 45-ös vers, két verset olvasok csak ebből, amit ebben az ige szakaszban mondott. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Az az igazság, hogy a názareti Jézus szavai zavarba ejtőek. Szeressétek ellenségeiteket. Üldözőiteket. Imádkozzatok az üldözőiteket. Hát ez, valljuk őszintén, a természeti ember természetellenesnek tartja ezt a reakciót. Tehát tényleg zavarba ejt bennünket, ha természeti emberként gondolkodunk ennek az igazságnak a beteljesedésé. Mert ugye mindig az ige nem csak az, hogy hát de szép, ó, olyan szépeket mondott Jézus. Tudjátok, amikor az istentisztelet után szépen beszélt a pap. Nem hoz lázba. De ez azt jelenti, hogy kívül esek rajta, mondom, szép, ő beszélt, én meg vagyok. Tehát kettő között nincs kapcsolat. Tehát nem engem érintett, hanem szépen beszélt. Tehát Jézus nem csak szépen beszélt, hanem kihívás elé állít bennünket, csak a kihívást jól kell értelmezni. Hogyan kell tehát értenünk Jézus tanítását? Mit kezdjünk ezzel a hétköznapokban? Box zsákká kell válnunk? Tudjátok, ez a kickbox edzésen, ez a box zsák, amit nem csak ütnek, hanem rúgnak is. És akkor el kell szenvednünk, hogy ott rúgjanak belénk, és akkor, amikor akarnak. Tehát Jézus ezt tanítaná a hegyi beszédben, hogy legyél, ne keresztény legyél, hanem box zsák legyél. De akkor nem azt mondaná, hogy tanítvány legyél, hanem legyél box zsák. De mégis azon benne a Bibliában, hogy tanítvány legyél, ne bogzsák. Oké, biztosan nem erről van tehát szó, és nem ez a helyes értelmezése Jézus szavainak, mert gondoljunk bele az ő példájába. Milyen kemény szavakkal bírálja az igazságot eltorzítani akaró képmutató farizeusokat és törvénytanítókat. Milyen keményen beszél róluk, 8 jajmondást is mondva, például a Máté evangélium 23.13.39-ben 8 jajmondás van, jaj nektek képudató írástólók és farizeusok. És olvassátok el. Aztán János 8.44-ben nekem ez a non plus ultra, ti atyátoktól, az ördögtől származtok. Azt mondja a képudató hazik hamis lelkű embereknek, atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, embergyilkos volt kezdetől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya, János 8.44. De az igazságtalansággal szemben is felemelte a szavát, ugye amikor Heródes fenyegetéséről értesítik, akkor Jézus nagyon keményen a következőt mondja ennek a rossz lelkű képutató gonosz vezetőre vonatkozólag. El ezt mondta nekik, már mint a hírvívőknek, menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésem, tehát oda fog vanni az életemet a keresztfalára. Tehát nem mondta a politikai vezető, a gonosz lelkű, rossz, a romlott politikai vezető azt, hogy jaj, hát olyan cuki, hát ó, hát olyan legjobb. Azt mondta, róka lelkű, hamis ember. Ez mind Jézus volt. Pál apostol a példabeszédek 21-22-t idézi a római levélben, a következőképpen, Róma 12-20, de majd mindjárt felolvasom a példabeszédeket is. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsa gyűjtesz a fejére, méghozzá szeretet, az isteni szeretet által. Pál a példabeszédeket idézi, példabeszéd 25-21-től, ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret. És ha szomjazik, adj neki vizet. Mert parazsa gyűjtesz a fejére, az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. Ez nagyon fontos igazság. Tehát mit mond Jézus az ellenség szeretetével kapcsolatban? Megértve az új szövetség tanítását? Ennek lényege tehát, hogy ne kívánd ellenséget halálát, sőt, segíts rajta, ha életveszélybe került. Tehát ez az, ami keresztény kötelességünk és felelősségünk, nem pedig az, hogy kiszolgáltassuk magunkat ellenségeinknek, és kényük kedvére gyötörjenek bennünket. Sem munkahelyen, sem tágabb családi kapcsolatokban. Tehát a szeretetre hivatkozva senkinek nem kell eltűrnünk, hogy box zsákként használja az életünket, és ott rúgjon belénk, ahol neki tetszik. Nincs joga senkinek az életünkre ilyen módon. Egyetértetek vele? Jézus ezt sehol nem tanítja, nézzétek a Jézus példáját, ahogy ő viselkedett, és nézzétek meg az új szövetség tanítását ezzel kapcsolatban. Némely ember ezért fél a kereszténységtől. Mert benne a Bibliával kapcsolatosan egy teljesen hamis kép él. Tehát teljesen valótlan világot. Például valaki mondta, hogy találkozott osztálytalálkozón emberekkel, és megkezdték, nézhettek tévét. Hát nézhetjük, csak nem lehet bekapcsolni. Ne? Filmet is szoktatok nézni? Hát szoktunk, van kedvenc film. Tehát az emberek valami teljesen ilyen nem is tudom, ilyen kazamatákban lévő, sötétben bujkáló, zsákruhás, mezítlábas, nem tudom, mit gondolnak a keresztényekről. A keresztény ember normális életet él, de szentet. Tehát szeret a finom ételeket, de mértékletes. Szereti a másikat, de nem érdekből, hogy kihasználja. Például. Tehát a megjelenési formában ugyanolyan kedvességet tud tapasztalni egy világembertől is, csak az a helyzet, amikor az emberek tapasztalják a másik kedvességét, és már sokat éltek, akkor azért, mit akar ez tőlem? Ennek is van oka, nem? Az nem árt az óvatossági ezen, tehát keresztényként sem. Kegyelem, szeretet. Nemrég írtam egy rövid írást, ezt hadd ismertessem ezen a ponton, mert a témánkhoz rendkívül fontos. Az új szövetség Isten kegyelem szeretetének szövetsége Krisztusban, a mi Urunkban. Isten Krisztusban adott és nyilvánvalóvá tett szeretete el nem választható a kegyelmétől. Ezért nevezem én kegyelem szeretetnek. Lehet, hogy más is nevez egyébként így, de nem tulajdonítom magamnak. Ezért is nevezzük ezt a szeretetet kegyelem szeretetnek, mert elválaszthatatlan a Isten kegyelme, a bűnbocsátó kegyelme és szeretete egymástól. Úrvacsorai közösség, ugye a baptista közösségekben általában a hónap első vasárnapján szoktak úrvacsorázni a gyülekezetben, erre készülnek, és erről a kegyelem szeretetről emlékezünk meg. Krisztus halált hirdessétek, amíg visszajön, hogy meghalt a bűneinkért, te fel is támadt. A keresztről beszélünk, és az üres sírról beszélünk. Erről emlékezünk meg az úrvacsori alkalmunkon. Mert minden az Istentől van az ő dicsőségére. Az ő kegyelem szeretetéről van szó. És a mi Úrunk apostolai tanítanak bennünket az Istentől ránk áradó ilyen szeretetről, és arról, hogy ezt a befogadott szeretetet a tőle távol élő emberek felé, ezt a kegyelem szeretetet továbbadjuk. Ami ugyanis befogadásra került általunk, azt tudjuk továbbadni. De ez egy nagy kihívás. Mert ez egy igazság, hogy add tovább a kegyelem szereteted, de azért nem olyan könnyű. Így van. Jól szeretni a másikat nem olyan egyszerű, nem olyan evidens. Nem olyan evidens dolog. Komoly kihívás jelent a gyakorlatba ültetése a kapcsolataink tekintetében. És ez mindannyiunkra igaz. De lehetséges Isten szellem által. Kihívás, de hinnünk kell, hogy lehet. Kegyelem szeretetet magunkra alkalmazni, tehát elfogadni azt, hogy Isten engem kegyelem szeretettel szeret, bármilyen nehéz is elképzelni, nem olyan könnyű. Vannak ilyen helyzetek, ahol kimondottan nehéz magunkra alkalmazni. Így van? Milyen furcsák vagyunk, amikor jók vagyunk, és magunkat jónak érezzük, akkor azt mondjuk, hogy Isten szeret engem. És amikor rossznak látjuk magunkat, akkor legnehezebb elfogadni pont azt, amiről az egész evangélium szól. Miért? Mert a jóságunkkal úgy gondoltuk, meg kiérdemeltük. És a hiányosságaink pedig ugyanúgy elválasztanak bennünket, holott éppen ellenkezőleg ezt teszik égetően szükségessé. Isten kegyelem szeretetének a beáradását az életünk adott helyzeteibe, szívünk űreibe. És ha ezekkel megtelünk, akkor aztán jön a lehetőség, hogy tovább árasszuk mások felé, de ez sem olyan könnyű. Mit vigyorogsz? Minek örülsz? Ugye? Hát pedig nem vigyorogtam, örültem, és csak szerettem felvidíteni a másikat is. Értitek? Tehát nem is olyan könnyű megfelelőképpen továbbadni ezt a kegyelem szeretetet a körülöttünk élők felé. Nem olyan egyszerű, de lehetséges. Kegyelem szeretettel szeretné egymást. Különbözőek vagyunk, és ez nagyon igaz. Családban is. És ez néha fájdalmasan igaz. Fájdalmasan szembesülünk a különbözőséggel. A konfliktusaink nagy része ebből fakad. Hogy különbözőek vagyunk. És na tessék, akkor ebben a helyzetben kegyelem szeretet, hajrá. Hányszor feszültél neki ma a hozzád közel állóknak? Ma. Nálunk volt ilyen csörte. Ezt már megbeszéltük. Kegyelem szeretettel szeret. Különbözőek vagyunk, és ez fájdalmasan igaz. Mégis arra hivattunk el, hogy Krisztusban, a Krisztusban kapott kegyelem szeretetet, miután befogadtuk, adjuk is tovább a testvérek és a hozzánk közel állók felé valóságos módon. És akkor beszélünk az életcsomagokról. Mindannyian hozunk a családunkból hozott mintákat. Személyiségünknek, jellemünknek mások számára kedves, ugyanakkor irritáló motivuma is lehetnek. Pusztán az idegesít, hogy vagy. Nem tettél semmi rosszat, csak egyszerűen idegesíted a másikat azzal, amilyen vagy. Elképzelhető? Fájdalmas igazság, de ez így van. Hozott anyagból dolgozunk. Ezek között a jelenbeli tulajdonságaink között találhatók olyanok, amik ártatlan rigolyák, így nyomja ki a tubusból a fokrémet, vagy szép szisztematikusan leteszi a helyére, higgyétek el, annyit lehet ilyeneken küzdeni, hogy hogy nyomja ki. Tudok olyanról, nem keresztények, hála az Úrnak, olyat nem tudok, de aki azért váltak el, persze biztos nem csak, hogy a körmét levágta, és ott hagyta. És ez, hogy ott hagyta a körmét, ez annyira idegesített a házastársát, hogy végül is aztán elváltak. Banális dolog, biztos nem csak ennyi volt persze, csak ezt mondják, de a feszültség az tényszerű volt. Pedig, ha szerette a másikat, hát nem lehet nyomni azt a tubust így. Tehát tényleg, mármint úgy, hogy nekem jó, nem. Hogy könnyed. De egy értitek, tehát vannak dolgok tényleg, amikor kegyelem szeretettel viseltetünk, akkor eszembe jut, mikor fogom azt a tubust, a másik. Bocsánat, tényleg higgyétek el, ilyen apró dolgokon randalírozunk, tehát és duzzogunk, és képesek vagyunk ölni egymást, értitek? És akkor az ember reálisan megnézni kívülről magát, fogná a fejét, hogy mekkora butaság. Tehát kegyelem szeretett továbbadása, életcsomagok. Vannak rigójáink. Míg lehetnek olyan tulajdonságaink, amelyek kimondottan romboló hatásúak a kapcsolatunkra nézve. Sértődékenység, haragtartás, bosszúállás, ostoba viselkedés, ostoba beszéd. Ezek romboló dolgok, ezek nem olyanok, hogy nyomom a tubus, vagy nem nyomom, hanem ezek már romboló magatartások, amiket nem szabad megtűrni az ember életében. Meg kell belőle térni. Segítségül adatunk egymás számára, hogy a szeretet felelősségből fakadóan és attól indítatva a bántó, romboló viselkedésre, szavakra felhívjuk egymás figyelmét, visszatükrözve, hogyan csapódott az le a mi szívünkbe. De ezt tudod visszatükrözni. Tehát nem vagy objektív, bármilyen is szeretnél. Ez olyan, mint az időjárás jelentés. Vihar lesz, hol van? Eső lesz, hol van? Nem lesz eső, esik. Tehát értitek, ez ilyen. Azért a mi szívünk, tehát azt mondja, hogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükrözi egyik ember szíve a másikat. Arcát. Tehát természetesen, amikor valami lecsapódik a viselkedéséből a társamnak, barátomnak, testvéremnek bennem, az nem szentencia. Tehát nem kezelhetem úgy, mint az abszolút igazságot, de úgy viszont kezelnem kell, mint amit én érzékelek. És ennyi jelentőséget kell neki tulajdonítani, de ez valóságos. De amit én érzek ezzel kapcsolatban, az valóságos, azt én érzem. És ezt tudom visszatükrözni, ez azért lényeges, hogy ne szentírásnak vedd a benned lévő indulatokat, mert az sem biztos, hogy jó. Az sem biztos, hogy mind jó. Vagy amikor elkezdesz beszélgetni a másikkal, lehet már szégyeld is magad. Hogy így gondolkodtál róla, pedig a valóságnak csak egy tizede volt benne, a 9/10 teljesen másképp volt. Visszatükrözzük ugye egymás számára, ami a szívünkben lecsapódik. És a Máté evangélium a 18 ugye a négy szem közti beszélgetés, a 2 Timotos 4-2 a teljes ismerettel való beszélgetés, tehát, hogy nem ítéletet hirdetek, mert kegyelem szeretet hatát. Ugye? És a szeretet felelősségből fakad, amit mondani akarok a másiknak, ezért nem bíróságra hívom, hogy most beolvassak neki, hanem beszélgetünk, megpróbál megérteni a viselkedésének az okát, és szeretném megértetni, hogy én bennem ez milyen hatást váltott ki. Teljes ismerettel, és az igéhez ragaszkodva, nem pedig a saját elképzeléseimhez. A hallottakat pedig ki az ige mélegére tél, vizsgálja meg, de nem elkerülve az őszinte szembenézést, tehát ne söpörjük le egymás véleményét az asztalról, hogy gyerekes vagy, nem számít, mit kezden izélni. Ezt felejtsük. Ezt a eljárási módot felejtsük, vizsgáljuk meg. A jót tartsuk meg, és köszönjük meg testvérünk által az Úrtól felénk megnyilvánuló kegyelem szeretetet. A jót tartsátok meg, gonosz minden formától, őrizkedjetek, 1 Tesszalonika 5:21. Ennek a folyamatnak a Szent Szellem által kitalált nagyszerű terepe a helyi gyülekezet. És ebben is a kis csoportos közösségek, házi közösségek. Ha nem tartozol még házi csoporthoz, akkor bátorítalak, hogy keresd meg azt, akit ismersz már gyülekezetben, kérdezd meg, melyik házi csoportban jár, igyekezz csatlakozva a még házi csoporthoz, és ha nem közeledben van az házi csoport, akkor kérd meg, hogy segítsen neked a lakóhelyedhez közelebbi házi csoportot találni. Mert nagyon fontosak azok a kis közösségek, ahol egymást jobban ismerjük. Jó, találkozunk, rálátunk egymás életére, tudunk egymásért imádkozni. Tudunk szolgálni egymás felé. És el tudjuk szenvedni egymásnak a rigójáit. És azt mondjuk, hogy oké, ez nem számít, ezzel nem is szabad foglalkozni. Vagy azt mondjuk, hogy ennek a családnak ez a jellemzője, jellemvonása. Ők ilyenek. De nem probléma. Mi meg ilyenek vagyunk. Ez nem hívőség kérdése, meg pokol, meg mennyország, nem legyünk szélsőségesek. Ebben nem is szabad bele se szólni. Mert ez annyira jellemző, jellegzetessége annak az adott családnak. Értitek? Ez fontos a mértékletességet megtartani, de hát a kegyelem szeretet erre rálátást ad aztán. És akkor írtam ide, hogy na jó, de azért ez nem olyan egyszerű. Mondhatod most magadban. Igazad van. De mégis megéri nem kiugrani, hátat fordítani, megsértődni, vagy benne maradni a mérgező, másokat sértő, bántó viselkedésben. Éljünk Isten Krisztusban a Szent Szellem által szívünkbe áradó kegyelem szeretetével, hogy jó indulattal, irgalommal, és őszinte, tiszta szívből fakadó hozzáállással fordulhassunk egymás felé. A megromlott kapcsolatokban is ez az ő hozzáállás segít gyógyulásra a Szent Szellem ereje által, pedig a szükséges, néhol már éppen időszerű, és a szellemi növekedés szempontjából nélkülözhetetlen változásra. És néhány ige, az felolvasottakkal kapcsolatosan, hogy mondtam, az apostoli és Krisztus tanítása, az összefoglalásaképpen, János 13:34-től nézzétek, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tehát pont arról beszéltem, nem? Hogy akik befogadott kegyelem szeretettel, szeretek mást, szeretem a másikat. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. 1 Péter 4:8, mindenek előtt pedig az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, tehát nem fellángolás, hanem tartsatok ki a szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez, még a fokrémes tobust is. Higgyétek el, elég rá. Jakab 5:19-20. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévegés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól. És sok bűnt elfedez. Ez meg az egymás iránti felelősségünk, meg a Krisztus még nem ismerő emberek iránti felelősségünk. És az Efézus 1:3. Áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának, minden lelki, az a szellemi áldásával a Krisztusban, tehát minden forrással rendelkezünk, ami a változáshoz szükséges. És akkor folytatjuk egy másik témával, amiben megint olvasni fogok több dolgot, hogy ne maradjon ki semmi. Arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hogy mi a különbség a személyiségünk és a jellemünk között. És milyen problémák adódnak abban, amikor ezt a kettőt összekeverjük. Mi a bibliai kép ezzel kapcsolatosan? Megjelent egy cikk pár évvel ezelőtt Szaboros Ádám tollából, használtam ezt a cikket, szerintem jól összefoglalja a témát, és ezt dolgoztam én is át. A következmények, ha összekeverjük a kettőt, tehát a személyiséget és a jellemet összekeverjük, a magunkkal kapcsolatos gondolkodás, meg az elvárások egymással szemben milyené alakulnak, ha összekutyuljuk. Az egyik következmény az, hogy a jellemhibáinkat a személyiségünk részének gondoljuk. Tehát azonosítjuk magunkat a jellemhibáinkkal, hogy én ez vagyok. Azaz, türelmetlenség. Ez egy jellemhiba. Csak az, hogy én egy türelmetlen ember vagyok, nem pedig, hogy én az vagyok, aki néha türelmetlen. Nagyon nagy különbség van, hogy mert ha azonosulsz a jellemhibáiddal, akkor az részedé válik a te elmédben. És úgy gondolkozom magadról, hogy te ez vagy. Nem pedig ilyen vagy. Nagyon lényeges különbség a folytatás tekintetében. Ezért ugye, mivel a személyiségünk részének gondoljuk a jellemhibát, ezért a bűntudat helyett szégyent érzünk. Nem megbánjuk, hanem szégyeljük magunkat, hogy én ez vagyok. Én türelmetlen vagyok. Nem pedig türelmetlenül viselkedtem. Azt hiszük, hogy mi magunk vagyunk a bűn, ahelyett, hogy a bűnre úgy tekintenénk, mint ami valódi énünket idegen testként pusztítja. Tehát a személyiséget rágja ez a rosszfajta jellem. Soha nem kell bűnné lenned. Egyetlen személyre írja a Biblia, hogy bűnné lett. Hogy azonosult a bűnnel. Bűnné lett. Átokká lett. Ki ez? Jézus Krisztus, neked vannak bűneid, de téged soha nem azonosít az Isten a bűnnel, mert volt, aki azonosítva lett. Átokká lett, értünk a fel. Jézus Krisztus bűnné, átokká lett. Olyan mértékben azonosult veled és velem és a mi vétkeinkkel, hogy szenvedett a mi bűneinket. Ő lett átokká. De neked ezt soha nem kell átélned. A te részed már nem ez, az evangélium üzenete által. A másik kellemetlen következmény éppen fordítottja az elsőnek. A jellemhibáinkat a személyiségünk jellegzetességeinek gondoljuk, ezért felmentést adunk rájuk. Tehát én ilyen vagyok. Engem így kell elfogadni. Ilyenkor a bűntudat helyett nem is szégyent érzünk, hanem büszkeséget. Büszkék vagyunk a bűnre, mert azt önmagunk részeként vállaljuk fel. Ez esetben jellembeli bűneink felett nem csupán napi rendet érünk, hanem ezekről kimondva, vagy kimondatlanul így nyilatkozunk. Én ilyen vagyok, és kész. Sőt, még büszke is vagyok arra, hogy ilyen tapló vagyok. Nem az van ide írva. És így juthat el az ember arra, hogy én ilyen vagyok, és engem nem érdekel, hogy megbántok 5-6-8-10 embert, az ő bajuk. Mindenkinek, a világnak mindenki baj, probléma. Mert én így jól vagyok. Na ez a baj, amikor a bűnt azonosítom a személyiségemmel, hogy én ez vagyok, és büszke vagyok rá. Ahelyett, hogy megtérnék belőle. A lényegét tekintve azonban ugyanaz a félreértés táplálja a szégyent és a büszkeséget. A személyiség és a jellem közötti különbségtétel hiánya. A személyiség és a jellem között azonban jelentős különbség van, hogy érzékeltük. Melyek ezek? Nézzünk néhány példát a megértés érdekében. A személyiség először. A személyiség az, akik valójában vagyunk, amilyennek Isten bennünket alkotott. Ezen a területen hordozzuk, a személyiségünkben hordozzuk az Isten képűségünket. Az Isten képűség egy műszó, méghozzá a Mózes első könyve 1.26-ból eredő műszó, teológiai kifejezés. Azt mondja az Isten igéje, mert Isten, megteremtette Isten az embert a maga képére is, hasonlatosságára, egy képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Tehát az Isten képűség ebből az igéből képzett szó, hogy hordozzuk az Isten képűséget, és a személyiségünkbe hordozzuk az Isten képűségünket. Még ha a bűn miatt eltorzult formát is mutat a személyiség. Tehát torzult, akkor is hordozzuk az Isten képűséget. Tehát jellemzőit az Istennek, intuíció, kreativitás, empátia, stb. És nagyon durva egyébként, hogy amikor valaki azonosul a jellem bűneivel, azonosítja a személyiségét, kiírtja belőle az empátiát. Tehát torzítja az Isten képűségből fakadó értékeket benne. Nem tud együtt érezni mással. Nem. És azért van az, hogy lövöldözök össze-vissza, és megbánt egy csomó embert, és nem is érez érte semmi rosszat. Annyira el van torzulva. És nem érted. Kiül áll, aki nem érted. Hogy lehet ezt így csinálni? Hogy lehet évekig csinálni? Azért, mert vakon van. Vakon van, és teljesen azonosult a bűnnel. Ezért nem tud megtérni. A személyiségek jellemzőek ránk, és nincs két egyforma ember. Halleluja. Ez nem mindig olyan halleluja egyébként. Különbözőek vagyunk, különböző érdeklődési körrel, személyiségünkből fakadó jellemzőkkel. Lehetünk nyitottak és kapcsolatorientáltak, extrovertáltak vagy zárkózottabbak, inkább magunknak valók, introvertáltak. Jellemezhet bennünket a spontaneitás, hogy belevágunk, csináljuk, haladjunk már, vagy az átgondolt tervezés. Fontoljuk meg, beszéljük meg, írjuk le, tervezzük meg. Ezek személyiségek. Nem bűnkérdés. Lehetünk olyanok, akik inkább intenzíven és érzelmelapon élik meg az adott helyzetet, dinamikus érzelmi nagy lánggal, míg mások inkább elemzik, jobban átgondolják, megrágják a történéseket, hosszabb idő például a megbékülés számukra. Vagy a kapcsolatrendezésig is később jutnak el. Nem bűnkérdés, ezek személyiségek. Majd mondok később. Némelyek változás motiválók, vagy újat létrehozni vágyók, még vannak olyanok, akik a meglévőt inkább fejleszgetni, pofozgatni igyekvők, vagy jól működőt fenntartani akarók. A személyiségünk az, amit a mennyben is magunkkal viszünk. Így a mennyben sem lesz két egyforma személy. Nem felolvadunk az istenségben, mint azt a buddhisták tanítják a nirvánatamban, azaz amikor megszabadul az ember a buddhisták szerint, a reinkarnációt, az újraszületés szenvedése keteri körforgásából, és már annyira sikerült jónak lennie, hogy eléri a nirvánát, azaz mint esőcsepp belehullik a nagy óceánba, és felolvad benne, hát én engem nem lelkesít ez. Én nem akarok felolvadni semmibe. Én szeretnék, hát pontosan az embernek az élet ösztön arra mutat, hogy élni akar az ember, ő akar élni, nem akarja, hogy a más élje az ő életét. Ez egy beteg állapot. És Isten sem akarja, ugyanis Isten igéje azt tanítja, hogy a mennyország az atyai ház. Tehát a mennyországba az Isten gyermeke hazatér. És mint személyiség tér haza, különbözőek vagyunk, Isten ismeri az övéit, egyenként és név szerint. Tehát Isten, mikor megérkezel majd az atyai házba, ő téged név szerint fog ismerni, mert te a gyermeke vagy. És nem felolvadsz a nirvánában, vagy semmibe. Ugye egyébként a tan maga a nagy megsemmisülés. Nyilván az ember szenvedésként fogja fel az életet, és semmi jót nem lát benne, hanem csak ezt a kínkeszélves, akkor már meg akar halni. Ezen a szenvedésnek van olyan fázis, hogy az emberek már halni akarnak. Mert szabadon akarnak a szenvedéstől. De hát bocsánat, azért keresztényként csak négy éljük már az életünket. Hogy végtelen szenvedés az élet. Ez nem full depresszió. Azért ez már észre van zöld levél, meg zöld fű, meg virágok. Csicseregnek a madarak, a más nem. Legalább ennek örüljen már. Oké. Tehát mi hazaköltözünk a mennybe. A jellem tehát nem azonos a személyiséggel. A jellem nem egyedi, a jellemű nem egyedi, hanem általános jellemzőkkel leírható. Lehet valaki jó, illetve gonosz jellembeli tulajdonságokkal bíró. Építő, vagy kimondottan romboló jellem megnyilvánulással bíró. Viselkedhetünk bölcsen, vagy bölcstelenül, azaz ostobán. A jellem lehet valakinek, jelleme valakinek krisztusi, és lehet gonosz. A személyisége senkinek sem gonosz. A személyisége senkinek nem gonosz, hanem a jelleme lehet. Gonosz tulajdonságai vannak. A krisztusi személyiség nincs. Krisztusi jellem van. Ugyanis te nem válsz Krisztussá. Te mindig te leszel, csak hasonlítani kezdesz a jellemedben arra, ahogy Jézus viselkedett meg viszonyult az emberekhez. Tehát te nem leszel Krisztus személyiségű, de krisztusi jellemmel bírhatsz. Ez nagyon fontos. Ez az evangélium tanítása. Mindannyiunknak törekednünk kell arra, hogy levessük a bűnt, és felöltözzük Krisztus jellemét. Arra viszont senkinek sem szabad törekednie, hogy a személyiségét vesse le. A Bibliában a következőt olvassuk az Efézus 4:22-től. Vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg szellemetekben, lelketekben, tehát szellemetekben és elmétekben, azaz szívetekben, és öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. A 2 Korintusok 17 pedig ez a teremtésről ezt mondja, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és egy új ember jött létre. Egy új ember jött létre, tehát ez az új ember új jellemzőkkel tud bírni. Az új embernek jellemvonásai vannak, krisztusi jellemet kezd felmutatni ez az új ember. És ennek lehet, ez lett érettebbé. Ez az új ember válhat érettebbé. A személyiségek sokfélesége Isten ajándéka. Kiegészítjük egymást. A személyiségünk mind a bűneinkben, mind pedig a szentségünkben megmutatkozik. Jegyeink, személyiségjegyeink. Mindkettő, de mindkettőtől különbözik, tehát a bűntől is különbözik, és a szentségtől is különbözik. A személyiség nem bűn, és nem is szentség kérdése. A jelenbeli érettség és a bűn csúnyábbá, a krisztusi jellem pedig szebbé teszi a személyiségünket. De egyikkel sem azonos. Tehát amikor krisztusivá kezd válni az ember jelleme, megszépíti. Mondok egy példát. Vegyél egy nagyon szép embert, férfit vagy nőt, illatos, nagyon jól öltözött, helyes, jóvágású. Tehát tényleg azt mondod, hogy ilyen vonzó személyiség, kívülről. És aztán megszólal, és az a gonoszság árad előle. Mit vált ki benned? Undort. Igaz? Tehát lehet látni, hogy a jellem vagy távolít, vagy közelít, vagy rondít, vagy megszépít. Örüljünk annak, hogy nem vagyunk egyformák. Most jöjjetek. De tényleg, örüljünk annak, hogy nem vagyunk egyformák. különböző személyiségekkel rendelkezünk, így kiegészíthetjük egymást, teljesebbé tehetjük egymást. Ez a személyiségbeli különbség áldása. Óvakodjunk attól, hogy bűnnek bélyegezzük az ilyen különbözőséget. És attól is, hogy ezen a területen várjunk egymástól változást, durvább esetben megtérést. Másfél éve ráment a házasságomba, hogy olyan átérjen a feleségem, ami ennek én szerintem kellett volna lennie. Másfélig próbáltam megváltoztatni. Senki nem mondta ezeket el nekem. De a feleségem az kell mindig jobb. Az okosabb, vagy nem hagyta magát. És aztán rájöttem arra, hogy a feleségem pont olyannak jó személyiségében, mint amilyen. De nekem pont erre van szükségem. Ez az, ami benne nincs meg. És ha odafigyelek rá, akkor teljesebbé leszek. Másfél év küzdelme. Hiába való heroikus küzdelme. Nem hagyta magát. Persze én se. Sok konfliktus volt ebből. Tehát fejezzük be azt, hogy az embernek a személyiség jegyeit akarjuk megváltoztatni, mert esetleg nekünk valami nem tetszik. Nem ebben kell változni, hanem a jellembeli bűnökből kell megtérni. Példának okáért nem erőltetheti rá az introvertált személyiség a magának valóságát az extrovertált személyiségre pusztán azért, mert irritálja, vagy kihívás elé állítja ez a jellemvonás. Tehát a zárkózottabb személyiség nem erőltetheti rá a másik, ő is legyen zárkózott, hogy csak jobban érezze magát. De fordítva se teheti. Tehát aki nyitottabb, nem erőltetheti arra, aki inkább egyedül szeret lenni, elemzőbb, hogy legyen olyan, mint ő. Pusztán azért, mert neki kellemetlen. A jellemünk torzulásaira, másokat sebző viselkedésünkre nem tekinthetünk úgy, mint amit a másiknak tolerálnia kellene. Például szeretete hivatkozza, toleráld, ha megsebeztelek és megbántottalak. Ezzel meg kell térni, mert bűnök. Nincs mire büszkének lenni, ha beszélünk olyan, mint a tördöfés. Például a beszél 12-18. Van, akinek fecsegése olyan, mint a tördöfés. A bölcsek nyelve pedig gyógyít. Például beszél 12-18. A bölcsek nyelve pedig gyógyulást hoz az ember szívébe, szellemébe. Mely megsebzi ugye mások szét a beszélni. Nincs jogunk vádolni azokat, akik elhúzódnak tőlünk, mert jellembeli bűneinkkel megaláztuk, megbántottuk őket, fájdalmat okozva nekik, és nem kértünk bocsánatot, és nem változtunk meg. Aki azt tapasztalja, hogy elhúzódnak tőle az emberek, és kiközösítve érzi magát, érdemes a jellemét mérlegre tennie. Ne feledd, szólni sem kell. Elég egy tekintet, mely olyan, mintha ölni akarná vele. A Biblia tanít a gonosz és az irigy tekintetekről. Igaz? Elég, hogyha látod az, hogy nézett rád. Kész, nem kellett mondani semmit. Hát én nem tettem semmit. Én nem mondtam, hát de jó, de hogy néztél. Máté 25, 20-15. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok, mondja Jézus a kegyelemről, az ő jó indulatáról, a őt számon kérnek, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Hát úgy néztek rá, mikor adta az egy órát dolgozónak is ugyanazt a jövedelmet egész nap dolgozik, mint hogyha ne akarnák ölni. Hogy ilyen igazságtalanság ez. Irítség, gonoszság. Vegyük hát elő Isten drága igét, és tegyük mérlegre viselkedésünket, szavainkat, másokat, másokhoz való hozzáállásunkat, indulatainkat. Legyünk készek megbánni bűneinket, azaz viselkedésünk, indulataink eltérését Isten igének tanításától, és térjünk meg ezekből minél hamarabb. A Zsidó 4.12 azt mondja, mert Isten igé élő és ható élesebb minden kétélű kardnál, és háthatol az elme és a lélek, az ízületek és a verők szétválásáig, megítéli a szív gondolatait és szándékait, az indulatot is, a motivációt is megítéli bennünk. Isten igéje tehát alkalmas a diagnózis felállítására, ezért a változáshoz is hozzá tud segíteni bennünket. Mert Jézus jó példája ott van előttünk. Vizsáljuk meg például a Galatta 5-öt. amikor beszél a Galata levél 5-ben a test cselekedeteiről és a Szent Szellem gyümölcséről. Nézzük meg, melyik jellemzi a viselkedésemet, a beszédemet, a motivációt, az indulataimat. Melyikhez áll közelebb? Nincs ítélet a szellem gyümölcsében járókra, akik viszont a testben, a test cselekedeteit élik, azoknak nincs örökség a mennyországban. Mert bűneikben vannak. És még szeretik is a bűnt. Meg még büszkék is rá. Tehát meg kell térni. Nincs mese. Ha bármelyik azt mondod, hogy jellemző rám. A viselkedésem ilyen. A testies. Ha meg a Szent Szellem gyümölcse látszik az életemben, halleluja, hogy Jézusnak a jelleme elkezd megmutatkozni, mert a Szent Szellem gyümölcse Jézus jelleme, pontosan annak a kimunkálása a Szentlélek által az életünkben. Aztán nézzük meg az 1 Korintus 13-at. Amikor a szeretet himnuszát olvasod, helyettesítve a nevedet. Tóth Sándor nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Tóth Sándor mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél. Tóth Sándorban a szeretet soha el nem múlik. Uram, adj kegyelmet, adj irgalmat. Hát mert ezen a ponton, csak a Szentlélek mondja, na, kedves barátom, akkor nézzük csak a mai napot. Ez a szeretet tényleg soha el nem múlik. Gondolj csak arra, amikor atubus megad. Akkor mi volt a helyzet? Csak azt mondom, Uram, köszönöm, hálát tudok neked. Megmértél, könnyűnek találtál, ments meg. Rád van szükségem, mert különben a mérleg elbillen. Velem vagy a világ végezetéig minden nap, halleluja. Egészíts ki, teljesíts ki, Uram. Adj kegyelmet. És a Jakab 3.13.18 egyik kedves igém, annak a mélegére meg tegyük oda, hogy bölcsek vagyunk, vagy ostobák. Ezt el is olvasom, nem lesz kivetítve, figyeljetek. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg magatartásával, hogy minden bölcs szerítséget tesz. Ha pedig keserű irítség és visszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről, az nem Istentől jön, hanem jobb esetben is világi, földi, vagy esetleg testi, rosszabb esetben pedig ördögi. Ördögi. Mert ahol irítség van és visszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, nyilgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részehajló és nem képutató. Az igazság gyümölcse békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Tehát figyelj ide! Tehát valami nem stimmel, ha bárhol vagy balhé van körülötted állandóan. Minden munkán bolond a főnök. Egyszer beszéltem valakivel, olyan büszke volt, olyan gőgös volt, hogy ordított róla. Minden főnök hülye volt. Innen is elment. Onnan mindig a főnökkel volt baj. Még a harmadik munkáján is elment, mondta neki, de nem lehetséges esetleg, hogy neked kéne megváltozni. Én nem, hát az nyilvánra. Tehát azért ne haragudj, ha mindenhol balhé van, ahol te ott vagy. Lehetetlen, hogy te maga legyél a Gábriel alkonyal. Hát ott még lehet, hogy valamit keresni kéne az életedben, vagy kérdezd már meg a többieket. Figyeljetek mire, miért utáltok engem? Hát figyelj, szóltam akkor, kirögtél, kigúnyoltál, beszóltál. Én? Hát soha. Hát felvettem, itt van. És az a durva, hogy lehet ilyen súlyos jellem probléma, amikor valaki tényleg eljutott oda, hogy nem is érzékeli. Totálisan makon van. Majd erről fogok beszélni. Olyan típusú torzulás is lehet, de jó hírem van, az Úr nagyon szeret téged. És ki akar hozni ebből? Azért vagy ebben a gyülekezetben, mert mi erről beszélünk. És ezt nem akarjuk itt megtűrni. Nem akarjuk betenni a csomagba, vagy része a csomagnak, hogy bunkók vagyunk egymással. És azt mondjuk, hogy én bunkó keresztény vagyok. És akkor ez egy külön kategória. Vagy a Mennyországban lesz egy külön csomag bunkó keresztényeknek, taplóknak, ilyen egyszemélyes cellákba. Ilyen hangszigetett falakkal, hogy ne is egymás se bántsák. Hát gondolod, hogy lesz ilyen? Tehát, hogyha nem tudod, nem tudsz együttműködni a keresztény testvéreid, de te szerinted Mennyországba fogsz jutni? Mégis mi alapján? Tehát te szereted a bűnt. És cselekszed a bűnt. És nem akarsz bele megtérni. Mert minden, az egész világ megbolondult, csak te vagy okos. Akkor mit gondolsz, hogy majd a végelszámolásnál ezt így pipálni fogják? Milyen napon gondol, melyik Biblia vers alapján? Én tudnék neked mondani egyébként, de majd keres meg. De Isten felettébb kegyelmes annál, mint amit gondolunk egyébként. Hála neki, dicsőség ezért neki. De azért ne tér napi lenne e felett, mert azért ez necces. Neccesebb, mint gondolod? Vagy gondoljuk? Gondolom. És végezetül pedig, és csak picit bele fogok nyúlni a következő tanításnak a témájába, de nem fogom már belemenni, nem is terveztem egyébként, csak fölbillantok egy gondolatot, hogy tovább tudjon bennetekhez menni, mert vannak ennek azért durva válfaja is. Spurgeonnek nézzetek egy idézetét. Az aktív és, majd mindjárt olvasom az idézetet, ki is lesz vetítve, az aktív és jellemünkben pozitív változás munkáló folyamatot nevezzük megszentelődésnek. Az aktív és jellemünkben Isten szerinti, krisztusi jellemhez hasonló, való formálás eredményező folyamat, ezt nevezzük megszentelődésnek a Biblia alapján. És a Spurgeon erre mondja, hogy a megszentelődés a megváltás látható része. Tehát olyan nincs, hogy valaki meg van váltva és nem változik. Krisztus jellemére. Ez lehetetlen. Ez elképzelhetetlen. Hogy halad az életben, nem lesz egyre inkább hasonlóvá a Szentlélek gyümölcse által Krisztushoz. És akkor, mint mondtam nektek, van egy durvá formája ennek. Tehát amikor már a jellembeli bűnök olyan mértéket öltenek, hogy már bántalmazok embereket. A pszichológia ezt nevezi pszichológiai bántalmazásnak. A következő alkalommal szeretnék belemenni ebbe, veletek, és néhány, megint csak a irgalmas samaritános keretrendszerébe elhelyezni a pszichológiának ezt a felfedezéseit, amik nagyon valóságosak. Tehát amikor valaki már olyan jellembeli bűnöket tűr meg az életében, hogy bántalmazza az embereket, pszichológiai bántalmazás fogalmát kimeríti, tudottan, vagy nem tudottan, e között van különbség, szeretnék segíteni nektek, hogy milyen jellemzői vannak ennek, hogy lehet felismerni, és hogy lehet belőle szabadulni. És még azt is szeretném veletek megnézni, hogy milyen megjelenési formája van ennek a pszichológiai bántalmazásnak a keresztény közösségbe, ugyanis előszeretettel telepszik meg a keresztények között ez a parazita. Mert olyan közeget talál, ahol itt eltűrik. A világban tizedét se tűrnék el néhány ember taplóságának. Kihajtanak. Vagy kapnak két sallert, aztán mehet az ajtóba. Mondjuk egy bagosi kocsmába, vagy nem tudom, de vagy bökönybe, volt egy havarom bökönybe, mondták, hogy az olyan volt bökönyv, hogy bement egy idegen, biztos megverték. Tehát azért rosszat csinált, azért idegen volt. Tehát valamit találtak. Tehát az kávézni nem lehetett bemenni, csak kávé és pofon. Tehát ez ilyen volt, a tejszíjam helyett pofon kaptál. No. Ezt hívják ki, és dobárulnak, tudjátok. Hadd olvassak néhány gondolatot, de ezt csak azért olvasom most, hogy bevezessen egy picit, elültessen bennetek a gondolatot, és tovább fog menni majd a következő találkozáson, és lehet, hogy utolsó lesz ebben a témában, és majd még lesz egy Jamnész és Jambrész szellemiség. De az ehhez kapcsolódik egy kicsit, de az már egy más téma. Azzal is elkezdtem már készülni, de majd meglátom, hogy belefér-e még egy alkalomba, mert mondom, nem szeretnék elkapkodni, de figyeljetek. A pszichológiai bántalmazók, és ebben Mónika segített nekem ezt kikutatni, könyveket átnézni, érzetet csinálni, és akkor én azt dolgoztam át, mert ugye az időben mindig kevés van, és mi együtt szoktunk ilyenekbe dolgozni. És akkor egy rakáskönyvet átolvasott, kiérzetelte, és akkor elintette a helyzetet, és akkor én ezt használtam. Ez a rész az ilyen. A pszichológiai bántalmazók egyik legfőbb jellemzője, hogy féltékenyek mindenfajta figyelemre, ami nem rájuk irányul. A mérgező emberek szeretik úgy beállítani tetteiket, mintha azok normálisak lennének. Az a kijelentésük, hogy minden kapcsolatban vannak problémák. Valójában arra irányul, hogy a kapcsolatukat túlélni akaró személy úgy érezze, ő az, aki túlérzékeny, és túlreagálja a dolgokat. Az elterelő hadművelet célja, hogy a bántalmazó elhárítsa a figyelmet magáról és a viselkedéséről, és a túlélő reakcióját állítsa a figyelem középpontjába. Ezzel, azzal a céllal teszi, hogy végül is ráhárítsa a kapcsolati válság minden felelősségét a másikra. Ezek a pszichológiai bántalmazók, a mérgező emberek. És gyülekezetben is lehetnek ilyenek, sajnos sokszor, akik vakon vannak. Ezért vagyunk egymás mellett, és azt mondja Káin rendkívül pofátlan módon Istennek, őrzője vagyok én a testvéremnek, hol a gyilkos indulat volt benne is. Meg is ölte a testvérét. Igen, őrzője vagyok a testvéremnek, mert testvérek vagyunk. És nem fogom elnézni, hogy elkározom, aki egyetlenben lelkét megmenti az üdvösségre, nagyon sok bűnt fedez el. Ez az ige igaz erre a helyzetre is. És nem hagyunk békét. Nem engedjük meg, hogy elkárhozzá. Spurgeon mondta, kemény vagyok, azért vagyok kemény, mert Isten számon kér a lelkedért. És nem szeretném, ha én hozzájárultam van az, hogy elkározzá. Vagy tönkre menjen a házasságod, az életed, vagy elhitesd magad, hogy a másik kapcsolatban majd kivirágzol. Mindaddig, amíg a valóság, mint a gyors vonat szemben nem jön veled a sineken. A normális és a bántalmazó barátság közötti különbség a túlélőre gyakorolt hatásában érhető tetten. A mérgező barátok nem tartják tiszteletben a mások által kijelölt határokat. Jellemző, hogy szeretnek mások életének szakértőjeként nyilatkozni. Mindent jobban tudnak, hogy neked hogy kéne élni. Kéretlen tanácsadók. És az ő tanácsukat úgy osztják meg, hogy annál jobb nincs is. És megsértődnek, ha nem fogadják meg. Mindent jobban tudnak, mint mások. Ők magukra úgy tekintenek, hogy mindenben sikeresebbek másoknál. Tehát látjátok, függőség vagy önzetlenség, ez abszolút az egocentrikus gondolkodásmód és életfelfogás. Az ego van a középpontban. Mivel az irgalmas samaritános lelkületéből fakadó, másokkal való törődés és felüljük irányuló őszinte figyelem távol áll tőlük, szízlelniük kell azokat a viselkedésformákat, amelyekkel vonzóvá tehetik magukat mások szemében. Egyszer csak, mit lehet ez ilyen kedves? Hát mert akar valamit. A lukat, a deficitet, a megromlott kapcsolatai most nálad keresi, hogy gyógyulás, hogy kicsit többnek érezze magát. Mert bajban van. Leválasztották mások a pszichót, a szellemet, és most kell valaki, akiből erőt nyerhetnek. Ezek a család kedveskedések rövidre járatúak, és a bántalmazók hamar visszatérnek szokásos viselkedésükhöz. Ez az álkedvesség módszert alkalmazzák, amikor új prédát igyekeznek bűv körükbe vonni. Nyilván ez a lelkület nagyon messze az irgalmas samaritános lelkületétől és példájától, így a Krisztus lelkületétől, de legyen előttünk az Isten igének drága igazsága, hogy, ami Spurgeon így fogalmazott, a megszentelődés, a megváltás látható része, és ünnepeljük meg azokat a változásokat, amelyeket a jellemünkben sikerült megélni, megtapasztalni, és hasonlóvá váltunk Krisztushoz.